Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, mi Urunktól. Amen. Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Krónika könyve 26. részének válogatott verséből. A kapuőrök elrendezése. Ezek között osztaték el az ajtónálás tiszte a főemberek által, hogy az ő atyuk fiaival együtt vigyázának és szolgálának az úrházában. És sorsot letének kicsiny és nagy egyaránt az ő családjaik szerint mindenik kapura. És esik a napkelet felől való kapunak őrizete sors szerint Selémiásra, Zekariára, pedig az ő fiára, aki bős tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, essék az északi kapu sors szerint. Obéd Edomnak a déli kapu, az ő fiainak pedig a kincstartóház. Suppimnak és Hósának a napnyugatról való kapu, Saléket kapuval együtt a felmenő töltésen egyik őrzőhely szemben a másikkal. Napkelet felé vala 6 lévita, észak fele minden napra 4, tére is minden napra 4, a kincstartóháznál 2-2. A külső részen napnyugat felé 4 a felmenő töltésen, 2 a külső rész felé. Ezek az ajtónálok csoportjai a koriták és miráriták közül. A kincstartók elrendezése. Ez a Selomit és az ő testvérei valának gondviselői minden megszentelt kincsnek, amelyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó név fejedelmei szenteltek vala Istennek, amelyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére. És amit csak szentelt Sámuel próféta, és Saul a kisfia, és Abner a nérfia, és Joáb a Seruja fia. És bárki szentelt is valamit Istennek, mint Selomitnak és az ő testvérének gondviselése alatt volt. Imádkozzunk! Édesatyánk, annyira keveset láttunk a valóságból. Csak a szemeink látásában megyünk, és csak azt láthatjuk be, ami épp az orrunk előtt van. Édesatyánk, hadd valljuk meg őszintén, hogy hiával vagyunk a látásban. Hiszen csak hogyha te adsz látást, akkor láthatjuk azt, hogy hol járunk ebbe a világban, hol járunk a te egyházad dolgaiban, milyen időben járunk. Mert a teljes valóság te nálad van. Istenünk, arra szeretnénk most kérni téged egy akarattal és egy szívvel, hogy lebbensd fel a fájtlat, hogy láthassuk a teljes valóságot. Adj nekünk a te igéd által olyan látást, amely eligazít bennünket. Ha tapasztaljuk meg azt a csodát, hogy parancsot adsz, és mi értjük, hogy mit akarsz velünk. Kérünk téged, hogy légy itt a mi közösségünkben, ahogyan ígérted. Jézusért. Amen. Igéje, amelyet hirdetni kívánok közöttetek, az ő szent lelkének segítségül hívásával írva található Ezékiel könyvének 3. részében, a 17. versben eképpen. Embernek fia, őrállóul adtalak én téged Izrael házának, hogy a szót hallasz a számból, intsd meg őket az én nevemben. Kedves testvéreim! Óriási, szinte égbe kiáltó különbség van a között, hogy mi mit látunk a valóságból, és hogy mi a valóság maga. Nem tudunk sokszor mögé látni egy-egy szituáció eseményeinek, nem látjuk a benne részvevő embereknek az indítékait, azt sem látjuk, hogy mifelé halad egy-egy történés, csak mint hogyha a tengerbe akarnánk fürödni, és csak addig mennénk be, amíg nem mély a víz, a tenger szélét tapasztaljuk meg. Nem látunk bele a mélyében. A látás az egy olyan különös ajándék, amit Isten adhat meg számunkra, hogyha ő úgy gondolja. Amikor Isten ad látást, akkor a valóságot másnak látjuk, mint amit a fizikai szemeinkkel csupán képesek vagyunk felfogni. Egy egészen más világot látunk akkor. Látjuk mindazt, hogy mindezek hová fognak vezetni, mert Isten megnyitja a szemünket arra, ami az ő terve. Azt is láthatjuk, hogy mások, akik gonoszul gondolnak ránk, vagy Isten ügyére mit fognak tenni. Amikor Isten fellebenti az ő igéjével a fájtlat, a valóságról, akkor megtudhatjuk azt, hogy mi az ő terve. Amíg ezt nem teszi meg, addig csak annyit láthatunk, amennyit a szemünk, a tapasztalataink, az érzékeink megengednek. És ez roppant kevés. Ez olyan, mint a jéghegy, aminek a csúcsa az egy tizede, és csak az látszik ki a vízből. Ennyit tapasztalunk. 9/10 hiányzik a tapasztalatunkból. Márpedig ahhoz, hogy eligazodjunk, akár egyéni életünkben, akár közös életünkben, feltétlenül szükség van arra, hogy lássunk, mégpedig lássuk a teljes valóságot. Ez egy különös ajándék. És amikor istentiszteletre jövünk, amikor igét hallgatni jövünk, tulajdonképpen ez a célja mindennek. Hogy lássunk Isten szemével. Hogy ne sötétbe botorkáljunk, mind a közösségi, mind az egyéni életünkben. Van egy film, ami nekem személy szerint nagyon tetszett. Nem mindenkinek tetszett. Ez a Columbus film, amiben a Gérard Depardieu játszik, arra a filmre gondolok, mert kettő készült. És ennek a filmnek a végén, mikor már Columbus megörekedett, hazaparancsolta a királyné sikertelen kormányzói tevékenysége után, már régen az új világ felfedezése után, kiengedik a börtönből, és elmegy Columbus, hogy a királynővel beszéljen, hogy engedje vissza az új világba. És a királynő szinte sír, mert látja ennek az embernek a félelmetes nagyságát. Ez az ember valamikor úgy gondolta, hogy megsejtett valamit, minden megmozgatott annak érdekében, hogy ezt a sejtését beigazolja, támogatta ebben a királynő, támogatta ebben a spanyol királyság, és a sejtése beigazolódott. Kicsit másképp, mint ahogy ő elképzelte, de egy új földrészt fedezett föl. És majd ránéz a királyné, elszomorodik, mert ez az ember mindent megnyert, és utána mindent elveszített. Egyetlen kérése van, engedje vissza az új világba. És ezt megteszi. Na, utána jön az érdekes jelenet, mert az egyik főembere, Sánchez, kihallgatja a beszélgetést, és amikor elmegy Columbus, utána szegődik a lódzsián, és azt mondja neki, hogy micsoda kárvalott ember vagy te. És erre megragadja a kezét Columbus, fordítja az erkély felé, és azt mondja, néz ki az ablakon. Mit látsz? És mondja, hogy egy várost látok. Épületeket, égbe szökő tornyokat látok, civilizációt. Na látod, ezt olyan emberek építették, mint amilyen én vagyok. És Sánchez megérti, hogy tényleg így van. A későbbiekben, amikor már lezajlik a nagy bemutatás, Amerigo Vespucci bemutatja azt, hogy felfedezte az új világot, hogy ő nevéről lesz elnevezve, Columbus már ott csak egy közember, aki ül a többi között, és amikor mennek el, akkor az egyik pap mondja, egy dominikánus szerzetes, aki épp ellenezte az egészet elejétől fogva, hogy micsoda kárvallott ember. Néhány mérfölddel maradt csak el a nagy felfedezéstől, hogy a kontinenst elérje. És akkor azt mondja Sánchez, már akkor érti, hogy kicsoda ez a Columbus, hogy ha valamiért megemlítik a mi nevünket a történelemben, akkor az egyedül ő miatta lesz. Egy olyan ember volt, akinek volt látása. Volt egy lelki sugallat, aminek engedett, és ennek arárendelt az egész életét. Amikor Isten ad számunkra egy látást, akkor ugyanígy átforrósítja a lelkünket. Nézzük, hogy ma milyen látást ad számunkra. Bemutat egy igét, egy szituációt, ami már nagyon-nagyon régen megtörtént, itt a jelen szituációja, a tiéd, a miénk a közös szituáció, és kapcsolat fog létrejönni a kettő között. Valami, ami ott történt, az azért mutattatik be, hogy itt valami megtörténjen te benned. Lássuk hát, mi történt. Dávid megöregedett, és már uralkodásának utolsó idejében jár, lezajlottak már a trónutódlási problémák elrendezése. Már teljes mértékben biztos, hogy Salamon lesz az új király, az a fiú, akit Isten akar. És mielőtt Dávid elmenne, van egy fönnállított vágya, hogy templomot építsen. És erre Isten neki nemet mond. Azt mondja, hogy túl sok vér tapad a te kezedhez, nem te fogsz nekem házat építeni, hanem a fiat Salamon. És Dávid elfogadja ezt a helyzetet, mégis mint egy utolsó nagy fényes cselekedetet, végrehajtja a templom építésének előkészületét. Ez egy roppant fontos kérdés, hiszen Salamon a fia még tapasztalatlan, mint uralkodó tapasztalatlan. Mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a templom valóban felépülhessen, rend legyen, az építkezésben minden simán menjen. És akkor végignézzük ezt a képet, amit elénk rajzol, a teljes szakasz, ami erről az időszakról szól, akkor azt láthatjuk, hogy Dávid tulajdonképpen már túl van Izraelnek, mint országnak és mint birodalomnak, mert ez birodalmi méretű, egy kis birodalmi méretű ország volt, akkor felépítésén egyetlen dolog hiányzik csak, amit Dávid elkezd megvalósítani, vagyis hogy az ország szíve, a nép szíve, a nép lényegének szíve megszülessen a templom. Ez a legfontosabb feladat most. És mint legutolsó tettét elkezdi megvalósítani, hogy ezt teljes mértékben előkészíti. Mielőtt ennek neki látott volna, akkor is voltak léviták, akkor is voltak katonai, kormányzói rendek az egész országban, de most mindent megváltoztat. A templom építése egy olyan nagy ügy, és egy annyira centrális kérdés, hogy amikor ez elkezdődik, akkor az egész országnak a szerkezete meg fog változni. És ehhez lát neki Dávid. És akkor leírja szép sorban a Szentírás, hogy előhívatta a lévitákat, a lévitáknak beállította az összes rendjét, meghatározta pontosan azt, hogy mennyi fog dicséretet énekelni, kik lesznek azok, akik dicséretet fognak énekelni, kik lesznek azok, akik a kapuknál fognak állni, és őrt állnak, kik lesznek azok, akik a különböző áldozati szertartásoknál segítenek a papoknak, kik lesznek azok, akik bírók lesznek, és kiket fog elrendelni kormányzóknak. Mindent előre meghatároz. Ez egy rettenetesen furcsa kérdés, mert hiszen még hozzá se kezdtek a templom építéséhez, és úgy tűnik, hogy már mindenki szinte szolgálatban van. Megváltoztat egyszerre mindent. És legfőképpen a lévitákkal foglalkozik, hogy az ő szerepüket pontosan meghatározza. Az építés anyagi és lelki feltételeit felállítja. Felállítja a kultusz, dologi, rendi és személyi feltételeit. Mindent előre meghatároz, semmit nem bíz a véletlenre. Gondolom, volt némi tapasztalata egy ország kormányzásában. Ezért nem bíz semmit a véletlenre. Aztán azt is láthatjuk ebben a történetben, hogy végül is az, amit Dávid beállít, az végül későbbiekben működni fog. És ez nem véletlen. Gondoljuk csak el, hogy Dávid a legteljesebb mértékben önmaga egyedül dönt ezekben a kérdésekben. Képzeljük magunkat a léviták helyzetében, talán biztos 20. századi, 21. századi szívünkkel és gondolatunkkal azt fogjuk mondani, hogy miért ő egyedül? Miért nincs ebbe senkinek beleszólása? Azért, mert Dávid pontosan azt teszi, amit Isten akar. Azért nincs senkinek beleszólása. Az, hogy Isten éppen egy embert alkalmaz erre, ettől még meg kell valósulnia annak, éppen azért, mert Isten akarata, hogy mindenki beálljon abba a szolgálatba, amiben Isten elrendelte. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy amikor Dávid nem azt csinálja, amit Isten akar, akkor beleszalad Isten kezébe, mégpedig nem is picit. Ugye emlékszünk a Betsábé történetre, amikor megöleti Úriást, hogy jövő legyen Betsábé, meghal a gyermeke, és bizony egy nagyon kemény büntetést kap, mégpedig az, hogy nem megy ki a fegyver a te házadból, amíg csak élsz. És így is lesz. Fellázad ellene Absalom is, fellázad ellene Adónia is. Állandó háborúskodás az élete Dávidnak. És pont a családjában. És nem hagyta büntetés nélkül, amikor Dávid nem azt csinálta, amit ő akart. De most itt teljes mértékben Isten akaratát képviseli, és azt akarja beteljesíteni. Amikor megnézzük ezt az ige szakaszt, amit a mai napra kirendelt az útmutatónk, akkor azt látjuk, hogy a templom építéshez egyetlen egy fontos tisztet taglal, még pedig az őrnek a tisztét. Beállítja Isten a lévitákat, mint őröket, kapuőröket, mint a kincstár őrzőit. Ha megnézzük, akkor végül is a kapuőröknek az volt a feladat, hogy meghatározzák azt, hogy ki jöhet be, és ki nem. Ki az, aki kívül marad, és ki az, aki bejöhet. Ők voltak azok, akik őrizték. Ha ez nem így van, akkor Jeruzsálem, illetve itt a templom, őrzés nélkül marad, és egy átjáróház lesz. Az jön be, aki csak akar. Isten szerint ez nem jó így. Aztán a másik rész, hogy a kincstár őrzői. Mindazokat a kincseket, amelyeket összeadtak az emberek, amelyeket félretettek az úrházának az építésére, őrizni kell. Mindez az értéket, ami fedezete ennek a vállalkozásnak. Pillanat alatt átfordítva új szövetségi nyelvre, amikor a lelki templomot építünk, mindez az érték, amit emberek évszázadokon, évezredeken keresztül összehordtak, az megőrzésre szorul. És mivel ezek az értékek nem kizárólag a mi fejünkben, szívünkben vannak, ezért ezeket az értékeket újra használni kell, és újra meg kell tanulni. Megőrzés. Ez is feladata a lévitáknak. De elsősorban az őrzés. De miért kell őrizni? Hát azért, mert háború van. Mindig veszélyhelyzet van. És mert az ókorban, az Ószövetség idején a léviták volt a papi törzs, ugye úgy lettek papi törzsé, hogy amikor az aranyborjót felállította Izrael a Sínai mellett, akkor miután Mózes lejött, összetört az aranyborjót, akkor azt kiáltotta, hogy ide hozzám mindenki, aki az Úré. És akik nem álltak oda, azt a Lévi fiai levágták. Ekkor mondja Isten, most avattátok föl magatokat az én papjaimmá, mert még a testvéreiteket sem kíméltétek az Úrért. Ekkor lesz Lévi törzse pappá. De még az Ószövetségben Lévi törzse és Lévi leszármazottai kizárólag a papok, addig az Új Szövetségben mindenki pap. Mindenki pap, tehát általános papság van, mint a Péter leveléből olvashatunk, hogy királyi nemzet, szent papság vagytok. És azért, mert Isten ma az őrállásról beszél, koncentráljunk arra, hogy mindenki őrálló is egyben. Mindenkinek kötelessége őrállóvá lenni. Anélkül nem megy. Amikor az ember tulajdonképpen keresztjénél lesz, föl kell fedezze azt, hogy egyik pillanatra a másik pillanatra támadás alá kerül az élete. Igen, mert Jézus azt mondta, hogy nem békét hoztam, hanem fegyvert hoztam, és lészen, hogy öten laknak egy házban, kettő meghasonlik, három ellen és három kettő ellen. Az apa a fia ellen, és a leány az anyja ellen. Mert az, hogyan valamikor az ember keresztjénnél lesz, felgyullad, mint egy csillag, akkor a sötétség nem viselheti ezt el. Mert Jézus így nyilatkoztatta ki, és a valóság ez, ezért be kell lássuk, hogy önmagunkból folyó dolog az, hogy állandóan háborúságot kell szenvednünk. Van, aki nem szereti a katonai fogalmakat, van, aki úgy gondolja, hogy én a magam részéről szeretnék egy nyugodt polgári életet élni. És talán is ez igét, hiszen azt olvashatjuk egy másik helyen, hogy mennyi polgárokká lettünk. Valóban így van. Aztán gondolhatjuk azt is, hogy én megelégednék azzal, hogy Isten gyermeke vagyok. Gyermek, milyen nagyszerű dolog Isten fiává lenni. Lehet, azt gondolunk ekkor, hogy örökösök vagyunk, és így is van. Krisztussal együtt mindent örökölni fogunk. Gondoljatok bele. De itt most, ma arról beszél Isten, hogy örré kell lenned. Hogy kinek mi a feladata, azzal most nem akarok foglalkozni. Azzal sem akarok foglalkozni, hogy mi az, hogy alkalmassá lenni erre. És azzal akarok foglalkozni, amit Isten ebben az igében, ott az Ószövetségben tesz, hogy őröket állít be, és mi Lévinek minden fiának feladatot ad. Ez az üzenet ma. Őrré lenni. Őrré lenni, mert bizony nagyon sok mindenki a templomra igényt tart. Ha csak belegondolunk az elmúlt napok híradóiba, politikai eseményeibe, igényt tartanak az egyházakra. Na, nem az egyházakra, hanem az egyházak szavazataira, ha pontosan akarok fogalmazni. Szelet akarnak a vitorlájukba. Igényt tartanak. Nem arra van igény, hogy az egyház egyházzá legyen, és mondja az ő üzenetét, amit Istentől nyert, arra nincs igény. Arra van igény, hogy egy távkapcsolóval működtetett rendes embertársaság legyünk. Nos, erre meg Istennek nincs igénye. Isten azt akarja, hogy egy karakteres, egy olyan egyház jöjjön létre, amelynek tagjai nem azt mondják, amit ők akarnak, hanem azt, amit Isten. És együtt mondják. Na, erről van ebben az igében szó. Őrállónak lenni. Nem lehetünk polgárok, mert a polgár nem őrálló. A polgárt nem lehet mozgósítani, nem lehet éjszaka oda telefonálni, hogy barátom, harci helyzet van, gyere. A polgár azt mondja, hogy szavaztunk, és azért választottunk erre megfelelő képviselőket, hogy ilyenkor ők menjenek. A keresztény ember viszont őrálló. És ezzel létrejön az emberben egy olyan tudat, ami a katonáihoz hasonló. És erre mindnyájunknak óhatatlanul nagyon nagy szüksége van. Mert akkor nem érnek meglepetések. Az ember ugye úgy gondolja pozitív előfeltételezéssel, hogy a keresztény élet az egy nagyszerű dolog. Tele van ajándékokkal. Így is van. Tényleg vannak ajándékok. Aztán néha meglepődünk, hogy pofonok is vannak, kellemetlen dolgok, megoldásra váló problémák, amit nem ruházhatunk el át másra. Tehát van ilyen része is a keresztény életnek. Sőt, túlnyomó részben ilyen része van. Nem érnek bennünket meglepetések, mert eldöntöttük, hogy mi úgy akarjuk, hogy őrállók lettünk. Belépünk Isten hadseregébe. A seregek urának vezérlete alá. És ettől a pillanattól fogva nem ér engem meglepetésként, hogyha Isten azt mondja, hogy most menj ide, és mondd ezt. Ellátom a feladatomat. És amikor a mindennapi feladataimban, ahová állított Isten, a mindennapi normál menetrend megy, akkor azt is ellátom teljes egyértelműséggel. A fáradtságom, az, hogy mit és hogyan csinálok, az mindettől függ, akaratomban eldöntöm-e, hogy én Istenhez tartozom, és tudomásul-e veszem azt, hogy ennek ez és ez a következménye. Szabadon rendelkezik felettem, és szabadon beállít abba a munkába, amiben csak akar. Az akarat kérdése a döntő. És annak az identitásnak a kérdése, hogy tudom, hogy ki vagyok, hogy hova tartozom, hogy milyen ügyet vállaltam fel. Így amikor jön egy szituáció, akkor mindig tudom, hogy mit kell tennem. Tudom, mert egyszer átgondoltam, és felvállaltam. Nagyszerű dolog, hogy az ember kereszténnél lesz, hogy újjászületik, hogy új élete lesz, de midőn felnő az ember a lelki gyermekségből, egyszerűen tapasztalja, hogy szükség van arra. Szükség van arra, hogy harcos váljék belőlem. Sokoknak nem tetszik ez a fogalom, hogy harc, és hogy harcoló egyház. Pedig ez a régi teológiai fogalom, az ecclesia militans, ez nem minden tapasztalat nélkül való. Nem minden tapasztalat nélkül született meg. Az egyház 2000 éves történelmében végigláthatta azt, hogy folyamatosan küzd ellene a sötétség. és ha bizony mi nem állunk meg, és nem olyan nép leszünk, amelynek minden tagja őrálló, akkor ezt a csatát elvesztettük. Nézzétek Dávidot, még sehol a templom. Még talán a kövek sincsenek kifaragva hozzá. Oda sincsenek szállítva a helyszínre. És már is beállítja az őröket. Mert milyen nagyon fontos dolog ez. Ezért először is hadd mondjam el neked azt, hogy a magad lelke fölött kell először őrnek lenned. Azt mondja az írás, hogy mindennél jobban őrizd a te szívedet, fiam. Őrizd meg a te szívedet, oda ne mehessen bármibe. Kinyitja az ember a tévécsatornát, és csak úgy áradnak a dolgok. Mindent beengedsz. Hagyod, hogy bármi átjárja a lelkedet? Bármilyen indulat? Szellemiség, lelkiség? Billy Graham egyszer egy nagyszerű példát mondott erre a kérdésre. Azt hiszem Jack Londontól vette a történetet, egy fehér és egy fekete kutya minden nap összeméri az erejét, emberek fogadnak rá, és valahogy mindig jól jár a gazda. És egyszer megkérdezi tőle, amikor már megöregszik, és a kutyák már jobb létre szenderülnek, valaki, hogy hogy csináltad azt, hogy egyik nap a fehér nyert, másik nap a fekete. De nagyon egyszerű, barátom, egyik nap az egyiknek adta menni, másik nap a másiknak. Volt ereje. A kérdés, hogy te melyiket eteted? Minek adsz enni? Minek adsz táptalajt az életedbe? Ez az őrállói feladat elsősorban. Aztán őrállói feladat, hogy mindazok, akiket rám bíztak, és amit rám bíztak, a fölött törködni. És mert azt is elmondtuk ebből az igéből, hogy a kincsek is alá tartoznak, ezért mindaz, amit rám bízott az Isten, azt igenis az ő hasznára kell fordítani, sáfárként forgatni. Mindenem az övé. Teljes magam. Semmi az égvilágon nem az enyém, hanem minden az övé. És milyen csodálatos ez, hogy ez ő hasznára fordíthatom. Aztán őrnek kell lenni a gyülekezetben, beállított helyemben. Amikor Dávid ezt az óriási átszervezést megcsinálja az országban, akkor gyakorlatilag az egy rendszerváltással felér. Mivel templom fog épülni, megszületik az országnak a szíve, a lelki és szellemi központja, Istennel való találkozásnak a helye, ezért mindennek át kell szerveződnie. Az újévi ige ugyanerről szólt a gyülekezet számára. Lelki templomépítés. Amikor elkezdik egy lelki templomépítés, akkor úgy látszik, Isten mindent előre beállít. Előhívja a szolgákat, mindenkit őrré tesz, és mindenkit a saját helyére állít, amit elrendelt neki. Úgy látszik, hogy feltétele a templomépítésnek az őrzés. Sőt, ettől lesz a lelki templom elsősorban templommá. Hogy annak alkotó tagjai, kövei tudják dolgokra azt mondani, hogy idáig és nem tovább. Meg tudják határozni a határt, hogy ott lehet, hogy úgy gondolkodnak, ott lehet, hogy olyan technikákat használnak dolgok elintézésére, de itt nem. Mert itt Isten törvényei vannak jelen. Aztán látnunk kell azt is, hogy mindez az én részemről, mint igehirdető részéről nem tendenciózus. Az új év alkalmával arról beszéltem, hogy lelki házat kell építeni, Isten ezt a parancsot adta. Lehetne mondani azt, hogy íme, ugyanerről van megint szó. Csak hogy nem én választottam, hanem napi ige. Csodálkoztam is. Isten azért mondja ezt el, hogy belőled igazán őrre váljon. Őrré legyél. Olyanná, akinek van karaktere, mégpedig isteni karaktere. Aki Jézus nézi, és elváltozik dicsőségről dicsőségre. És megszületik benne az a karakter, amely tud nemet mondani, amely tudja, hogy kicsoda, hogy milyen ügyet vállalt fel azzal, hogy keresztjénné lett, és ezt betartja és betartatja. Ilyen emberré kell válnunk mindnyájunknak, hogy teljesítsük a küldetésünket, amely a puszta létünkből ered. őrré lenni, megőrizni, ezzel kezdődik a templomépítés. Amen. Édesatyám, köszönjük neked, hogy olyan nagy dolgokra méltatod a mi életünket, amire abszolút nem vagyunk méltók. Köszönjük azt, hogy az akaratunkban akarsz egy olyan szilárd alapvetést csinálni, amely után bármikor te szólíthatsz bennünket. Köszönjük, hogy olyan emberi akarsz bennünket érlelni, változtatni, akiknek van erős fundamentumuk, van mondani valójuk, és el tudják határolni a dolgokat. Abban a világban, ahol a legnagyobb összekeverés folyik. Köszönjük azt, hogy nem hagytál magunkra, sem egyénileg, sem közösségileg, hanem nagyszerű terved van. Köszönjük azt is, hogy a terveidet megosztod velünk. Hadd legyünk most olyan alázatosak, és egy jó helyzet felismerők, mint Salamon volt, hogy elmondjuk neked azt, hogy Urunk, nincs bölcsességünk a te nagy népedhez, mindazokhoz, akiket ránk bíztál. És hadd kérjünk most arra, hogy adj nekünk bölcsességet, megújult értelmet, hogy be tudjuk tölteni, és el tudjuk látni a szolgálatunkat. Hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Amen. Embernek fia, őrállóul adtalak én téged. Amen.